Storyban. Ez a Szabad Európa podcastja, amelyben a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól beszélgetek a szerzőkkel. Mivel kollégákról van szó, kérem nézzék el nekem, hogy tegeződni fogunk. Én Fazekas Pálma vagyok, tartsanak velem és munkatársaimmal.
Miközben az Európai Unióval való tárgyalások során azt ígérte a magyar kormány, hogy újraéleszti az antikorrupciós munkacsoportot, hirtelen átalakította a képviselőkre vonatkozó vagyonnyilatkozati rendszert. A nyár közepén hozott változtatásnak köszönhetően még kevesebb információt kell nyilvánosságra hozniuk vagyonukról a képviselőknek. A sztoriban vendége Keller Alánt Ákos, aki a K-Monitor két szakértőjével is beszélt a témában. Vagyonnyilatkozat a fejlett országokban fontos korrupció elleni eszköznek számít. Mi az üzenete egy ilyen hirtelen változtatásnak, Ákos, miért aggályos? Ugye tegyük hozzá, hogy egy olyan kormány döntéséről van szó, amely a valaha volt leggazdagabb magyar kormány, több milliárdos tagja van.
Igen, most ugye az fontos elmondani az elején, hogy ez az új vagyonnyilatkozati rendszer, ez nem vonatkozik mindenkire, hanem a parlamenti képviselőkre vonatkozik, a kormánytagokra, és más ilyen alkotmányos intézményeknek a vezetőire, tehát a polgármesterek, illetve az önkormányzati képviselők, ők továbbra is a régi rendszerben kell, hogy vagyonnyilatkozatot tegyenek, ami egy elég furcsa dolog, mert ez az új vagyonnyilatkozati rendszer sokkal kevesebb információt ad, sokkal kevesebb dolgot kell bevallani. Azoknak az embereknek, akik az ország vezető és a döntéseknek a legnagyobb hatása van, az ő vagyongyarapodásukra látunk rá kevésbé, míg azokra, akiknél a korrupciós kockázat sokkal kisebb, az nekik több mindent kell bevallaniuk.
Példát is mondjuk, mi az, amit nem kell bevallaniunk egy miniszternek, és mi az, amit be kell vallani ezzel szemben egy polgármesternek?
Az új rendszerben egyrészt eddig ugye minden évben kellett nyilatkozatot tenniük a képviselőknek, meg a kormánytagoknak, mostantól csak a mandátumunk felvétele elején kell ezt megtenniük, és onnantól kezdve a következő 4 évben ezt csak akkor kell frissíteniük, hogyha ők úgy érzik, hogy valami érdemi változás történt. Tehát rájuk van bízva. Az új rendszerben a közeli hozzátartozóknak nem kell vagyonnyilatkozatot tenni. Eddig kellett, noha ezek a vagyonnyilatkozatok nem voltak nyilvánosak, feleség vagyonnyilatkozata nem volt nyilvános, de kellett vagyonnyilatkozatot tenniük, ez eltörli az új rendszer. Mostantól nem kell vagyontárgyakat, ingatlanokat, nagyértékű ingóságokat, nem kell feltüntetni a vagyonnyilatkozatban. Cégeket is csak akkor, hogyha úgy érzik, hogy befolyással van az adott cég vagy pozíció a képviselői munkájukra. A jövedelmeket pedig nem kell forintra pontosan megadni, hanem ilyen jövedelmi sávok vannak, ahol be kell x-elni, hogy az adott pozícióért, mekkor melyik jövedelmi sávba tartozó juttatást kap valaki egy évben.
Például, hogyha valaki mondjuk egy egyetem alapítványának az elnökségi tagja, nem kell, hogy megmondja, hogy azért 1 vagy 5 millió forintot kap, hanem csak annyit kell mondani, hogy e között, a két érték között kap valamennyit.
Így van.
Mi köze az adófizetőnek ahhoz, hogy egy képviselőnek milyen vagyona van? Miért nem elég azt tudnia, hogy közszereplőként mennyi fizetést, vagy milyen juttatást kap a munkájáért?
Ennek szerintem két oka van. Az egyik az, ami elsőként eszünkbe juthat, egy antikorrupciós eszköz lenne, erre majd még visszatérhetünk, hogy mi a probléma ilyen szempontból a vagyonnyilatkozati rendszerrel, a régivel is, és az újjal is, de hogyha azt látjuk, hogy egy képviselőnek hirtelen egyik évről a másikra meggazdagodik, új autója van, új lakása, és annyit ér egy új lakás, vagy egy új autó, amit nem tudott volna fizetni a képviselői, vagy egyéb legális jövedelméből, akkor az egy jel arra, hogy itt valami nem stimmel. A másik pedig az, hogy itt az ország vezetőiről beszélünk. Egyrészt nagyobb nyilvánosságot kell, mint minden közszereplőnek elviselniük, hisz azért a pozícióért cserébe ellenőrizhetőnek kell lenni, átláthatóan kell élniük, és ezek mellett még van egy mintaadó szerepük is, tehát itt így kvázi példát mutatnak az állampolgároknak, példát mutatnak akár egy polgármesternek, hogy hogyan kell viselkedni, és ennek bizony része kell, hogy legyen az átláthatóság, és hogy beszámolnak arról, hogy hogyan élnek, milyen körülmények között, és mi van a birtokukban.
Nem csak Magyarországon van vagyonnyilatkozati kötelezettség. Korábban beszéltünk róla, más országban, fejlett országokban ez egy nagyon fontos korrupció elleni eszköz. Az uniós országokban általában hogy működnek ezek a vagyonnyilatkozatok? Miről kell beszélniük, számot adniuk a közpénzből fizetett közszereplőknek?
Hát itt ami a legfontosabb dolog és a legfontosabb különbség az az, hogy ez ellenőrizhető-e, amit beírnak. Mert hiába kell valakinek akár egy nagyon részletes vagyonnyilatkozatot tennie és beszámolni minden vagyontárgyáról, annak a valóságtartalmát nem lehet ellenőrizni. Na most ez volt a probléma eddig is Magyarországon, és gyakorlatilag ez az egyik legfontosabb probléma ezután is. Franciaországban nagyon szigorúan ellenőrzik, és komoly büntetéseket is kiszabhatnak arra, hogyha valaki nem a valóságnak megfelelően tölti ki a vagyonnyilatkozatát. Grúziában, Romániában is nagyon jól működik ez az ellenőrzési mechanizmus.
Kinek a feladata lenne ezt ellenőrizni, és miért nem teszi?
Hát miért nem teszi? Ennek nyilván politikai okai vannak. Magyarországon a parlament mentelmi bizottságában ülő képviselőknek van joga ezt ellenőrizni, de nagyon szigorúak annak a szabályai, hogy milyen ügy kerülhet egyáltalán eléjük. Nyilván egy ideális rendszer úgy működik, hogy politikusoktól független emberek ülnek ebben a bizottságban, akik ezekről döntenek, aminek része civilek, része kell, hogy legyenek olyan pénzügyekhez, könyveléshez értő emberek, akikhez, hogyha elé kerül egy cégirat, akkor azt tudja értelmezni, és nyilván ennek párosulnia kell egy olyan szankciórendszerrel, hogyha valami ellentmondás vagy valótlanságot találnak, akkor annak következménye kell, hogy legyen.
Társadalmi szempontból mi lehet az üzenete egy ilyen lépésnek? Az időzítés is nagyon furcsa, nem csak azért, mert az Európai Uniónak azt ígértük, hogy még inkább felvesszük a küzdelmet a korrupció ellen, hanem azért is, mert bár a kormány vártig azt mondja, hogy nincsenek megszorítások, de elképesztő megszorítások jöttek már eddig is, és jönnek a jövőben is.
Politikai szempontból ez egy okos lépés, mert ugye nagyjából szóra azt a vagyonnyilatkozati rendszert vették át, ami az Európai Parlamentben is van. Tehát innentől kezdve mondhatják azt, hogy mi csak átvettük az Európai Parlament mintáját, ezen nem lehet mit kritizálni. Másfelől pedig hogy ez a titkolózás, ez továbbra is fönnáll. Említetted az interjú elején, hogy ez valóban valaha volt egyik, vagy ha nem a leggazdagabb kormány Magyarországon. Ma, ahogy mondtad, milliómosok, milliárdosok vannak pozícióban, miközben vannak ezek a megszorítások, és ugye évről évre kijönnek olyan cikkek, hogy magárepülővel utaznak, Szijjártó Péter jaktozik, és hát ez bizony frusztrálhatja azt a sok magyar, akinek az élethelyzete egyre nehezebb.
Mondhatjuk azt, hogy nyugodtan folytathatják azt, amit eddig is tettek, csak még kevésbé látnak majd rá az adófizetők arra, hogy mire költik a pénzüket, hogy milyen szinten gyarapodik a vagyonuk.
Igen, és itt a Merényi Miklósnak volt egy érdekes felvetése, ugye a K-Monitor munkatársa, hogy ő attól tart, hogy ez a titkolózás elvezethet oda, hogy egy újságíró lefotózni őt egy nagy házból kijöve, amit mondjuk nem tudna megvenni a politikusi fizetéséből, akkor ez a titkolózás egy normává válhat, és akár jogalapot is szolgáltathat arra, hogy föllépjenek az ezt nyilvánosságra hozó vagy feltáró újságíróval szemben.
Ahogy te is említed a cikkedben, az új vagyonnyilatkozati rendszerrel kapcsolatban a kormány nemzetközi példákat, német és európai parlamenti példákat említ. Mi a különbség a magyar vagyonnyilatkozati rendszerben ezekhez képest? Ugye az egyik szakértő megjegyzi, hogy a német vagyonnyilatkozati rendszert legalább annyira kritizálta Brüsszel, mint a magyar.
Igen, de például az Európai Parlamentben, ugye hát ez máshogy működik, mint egy nemzeti parlament, és ott mások a korrupciós kockázatok is, és az igaz, hogy ugyanez a vagyonnyilatkozati dokumentumot kell kitölteniük a politikusoknak, de ott például van egy etikai kódex, aminek a megszegése tartalmaz antikorrupciós elemeket, és annak megszegése konzekvenciái vannak. Az Európai Parlamentben van egy a magyarhoz képest mindenképpen szigorúbb lobby nyilvántartási rendszer, ahol a képviselőknek vezetniük kell, hogy mikor, melyik vállalatnak a képviselőjével találkoztak. Magyarországon tudomásom szerint ilyen egyáltalán nincsen. Tehát, hogy mások kicsit a korrupciós kockázatok, és ezt máshogy is kell kezelni, és nyilván a vagyonnyilatkozati rendszer az egy része egy olyan intézményrendszernek, ami a korrupciót hivatott megelőzni, tehát önmagában, ha van egy tökéletes vagyonnyilatkozati rendszer, az nem fogja megakadályozni a korrupciót, sem a teljes átláthatóságot biztosítani, mert ahhoz kapcsolódnia kell ilyen egyéb garanciáknak, amikről már beszéltünk részben, ez a számonkérhetőség, az, hogy összeférhetetlenségi szabályok vannak, az, hogy egyáltalán a politikusok miről hajlandóak nyilatkozni, stb.
Ahhoz, hogy Magyarország hozzájuthasson a brüsszeli forrásokhoz, különböző területeken kell teljesítenie, például az egyik ilyen, hogy nagyobb döntések előtt a kormány egyeztet, társadalmi egyeztetést végez, és a katatörvény rögtön az egyik példája volt, ugye egy megtörtént az ígéret, másnak már meg is szerezte a parlament az új katatörvényt. Ez a második ilyen lépés, amikor azt ígérjük, hogy az antikorrupciós tevékenységet fokozzuk, és ehhez képest pedig egy olyan vagyonnyilatkozati változtatást vezetünk be, ami éppen ellenkező hatást ér el. Mi lehet ennek a nemzetközi következménye? Lehet-e például uniós visszhangja, vagy pedig ez a tagállami hatáskör, és mindenki úgy próbálja szabályozni, ahogy akarja?
Hát ez utóbbi, és ugye, ahogy említettük, a kormány mondhatja azt, hogy itt az Európai Parlamentben, Németországban is ilyen a rendszer, ez nem egy magyar sajátosság, és hát ugye azt is figyelembe kell venni, hogy ez a vagyonnyilatkozati vételi kötelezettség, ez azt a fajta korrupciós kockázatot tudja kezelni, amikor egy cég oda megy egy politikushoz, és egyet egybe megvesztegeti, és azt mondja neki, hogy nem tudom, kapsz egy autót, hogyha számomra kedvezően döntesz. Magyarországon viszont azért nem így működik, legalábbis ezeken a szinteken egészen biztosan a korrupció, hanem egyszerűen bele van építve a rendszerbe, magasabb szinten dőlnek el állami pályázatok, uniós pályázatok eldöntésénél jelentkeznek elsősorban ezek a korrupciós kockázatok, és ilyet a vagyonnyilatkozati rendszer korlátozottan tud kezelni.
Hatással lehet ez például a brüsszeli források kifizetésére vagy visszatartására?
Hát szerintem ez egy tendencia, ahogy te is említetted, hogy ez folyamatosan megy, ez az államnak a bezárkózása. Ide lehet kapcsolni, ugye, hogy a közérdekű adatok nyilvánosságát is szűkítik, és ez annak a tendenciának a része, és az biztosan jelzi akár az uniós döntéshozóknak is, hogy itt nem beszélhetünk javulásról, vagy korrupció elleni valódi küzdelemről. Még akkor is, hogy ez egy explicite politikai érvként nyilván nem tudják felhozni, ahogy ezt már említettük, de a tendenciákat jól mutatja, és talán azt is jelzi, hogy valójában a kormány feltétlenül elkötelezett a korrupció felszámolására.
Ez volt a Storyban, a Szabad Európa podcastja, a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól. Én Fazekas Pálma vagyok, köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is.